Sziasztok! Lassan eltelik a nyár, bár most a kinti hőmérséklet az nem ezt tükrözi, mert éppen megint 30 fok van, és itt ülök Kormos Lilivel.
Sziasztok!
Nagyon köszi, hogy elfogadtad a meghívásomat, Lili. A Csütörtöki Könyvklubnak te már voltál vendége tavaly, ugye akkor felnövés történetekről beszélgettünk, és most is egy nagyon izgalmas témát találtunk ki.
A családregényeket, pontosabban a regényekben megjelenő családokat vesszük elő, és olyan könyveket fogunk ajánlani, amikben ez az egész családkérdés valamilyen formán központi elem lesz.
Igen, ugye nagyon népszerű téma a diszfunkcionális család. Ez nyilván úgy általában a regényeknek is egy alap témája. Mi most igyekszünk olyan családokat is választani, akik egyébként azért nem feltétlenül klinikai esetek.
Igen. Nem kell mindenkinek terápia ebbe járnia, aki ezekben a családokban nőtt fel, úgyhogy olyat is fogunk majd mutatni, ahol azért alapvető szeretet fűzi össze a családtagokat.
Igen, de azért persze széles lesz a spektrum, mert azt se felejtsük el, hogy ez hálás téma minden írónak, és ugye az olvasók is abszolút fallják, tehát ha belegondolsz, hogy gyakorlatilag amióta a regény műfaja létezik, azóta meghatározó.
Az egyik nagyon kedves barátnőm úgy foglalta össze nekem, miután befejezett egy ilyen témájú könyvet, hogy hát tudod, Lili, azért le kell jöjjek, hogy én a nap végén mégiscsak egy családregényes nő vagyok.
Hát igen. De ez jó, hogy akkor ennyire tisztában
igen.
van a
igen.
saját preferenciáival, és szerintem ő kb. Valószínűleg az olvasók 80%-ába beletartozik, vagy nem nagyon tudok olyat mondani,
hát
akit
igen,
nem.
Mert gondolj bele, hogy egy családregény, főleg, hogyha az a típus, ami így, amiben követsz egy családot mondjuk generációkon, vagy hosszú időn keresztül, az ott szinte együtt élsz velük, az magával ragad, az beszippant, ha az jól van megírva, és annak van egy atmoszférája, van egy egyedi világa, amiben így bele tudsz helyezkedni, azt szinte várod, hogy visszatérhess hozzá, hogy újraolvasthassd, hogy igen. közel érzed magad a szereplőkhöz, hát majd beszélgetünk könyvekről, én is elmondom, hogy mennyire kötődtem ezekhez a figurákhoz egy ponton. Tehát én nem csodálom, hogy a családregényekben ennyire involválódnak az olvasók, illetve hát ilyen-olyan formán családja mindenkinek van, tehát ennyire egyszerűen kapcsolódni igen. szerintem kevés történet típushoz
lehet. Ez így
lehet.
Van, igen, abszolút. A szerepekhez tényleg, tehát minden szempontból adott egy családregény esetében, hogy bevonódj. Az apropót egyébként a Családi Szótár című kötet adta, ugye, amiről az Analóg Olvasó Facebook csoportban te is posztoltál, és kb. Én is akkor fejeztem be, mert szerintem ez ilyen két hete lehetett.
Nagyjából ilyen két-három hete körülbelül.
Egy időben olvastuk, ugye Natalia Ginzburgnak az önéletrajzi családi kötetéről van szó, ami a 60-as években jelent meg Olaszországban, ugye egy olasz írónőről van szó, és a Park kiadó gondozásában pedig néhány hónapja.
Todero Anna fordította, igen.
Todero Anna fordításában, és nagyon-nagyon érdekes családi szótár tulajdonképpen ez, meg egy nagyon érdekes családnak a története.
Ugye a Lévi család, ők egy Olaszországon belül több helyen is éltek, ez kiderül a könyvből. Az édesapa, ő azt hiszem biológus, kutató.
Igen, ugye az Orvostudományi Egyetemen tanított, de alapvetően biológus.
És akkor ők nevelik a gyerekeiket, a Natáliát, a nővérét, a bátyjait, és ők tulajdonképpen ez nagyon érdekes a regényben, mert ők egy nagyon fontos antifasiszta család lettek a 30-as évek közepétől, vagy elejétől gyakorlatilag, és ez őket, meg a körülöttük levőket is nagyon meghatározta a második világháború során, meg az egész életüket. Hát a Natalia Lévinek a férje, a Ginzburg, akinek ugye nevét viseli szerzőként is, őt hát véletlenül börtönben kínozták halálra, mert egy szamizdatlapot szerkesztett, és elfogták a nyomdában, azt hiszem. Nem tudom, neked mi volt az élményed, mikor én elkezdtem olvasni, nagyon kíváncsi voltam rá, hogy jó, de ez hova fut ki, mert tudod, ilyen belecsöppentél egy történetmesélésbe, elkezdtél ismerkedni a szereplőkkel, de hogy mi lesz itt az esemény. És rájöttem, hogy az a furcsa, ugye ezeknek a családregényeknek szerintem van az a verziója, ahol nincs egy dedikált narrátor a családból, hanem így haladsz velük, van egy mesélő, egy valaki, és követed, ahogy előadja a történteket. És ugye vannak azok a családregények, ahol van egy családból jövő elbeszélő, aki az ő nézőpontjából mutatja be neked a rokonait, a szüleit, a viszonyrendszereket, amik törvényszerűen nagyon részrehajló elbeszélések, hiszen hát nem tudott kikerülni, ő a saját pozíciójából beszél. És itt ugye Natalia Ginzburg beszél, és persze ezzel is kezdi a könyvet, hogy lehet, hogy valamire nem úgy emlékszik, helyekre, nevekre, nem biztos, hogy úgy történt, ő úgy írja le, ahogy úgy ő emlékszik rá. Ő ezt
már idős korában írta
igen,
meg.
Igen, 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 igen. Persze, hogy ő mondja el ezeket a történeteket, de valahogy annyira háttérbe húzódik, annyira nem tudunk meg róla se. Egészen addig, amíg, hát kb. Amíg férjhez nem megy a Ginzburghoz, egészen a háttérbe húzódva mesél, és így az ő személyisége, vagy az, hogy amit róla lehetne tudni, az annyira nem szivárog be, hogy tulajdonképpen mégis egy egész semleges elbeszélőt kapunk.
Nagyon izgalmas egyébként az a kettőség, ugye egy ilyen klasszikus értelmiségi olasz családnak a történetét ismerjük meg a Natalia elbeszéléséből, ugye a Mussolini felemelkedésén igen. keresztül, tehát hogy hogyan szivárog be az életükbe az a fajta ilyen napi szintű politika, ami már konkrétan tényleg az életüket veszélyezteti. És ugye elindulunk egy ilyen boldog békeidők, idézőjelben boldog békeidőkből, szerintem ez az elején, amikor még nagyon-nagyon kislánya a Natalia, egészen odáig, hogy a férjét konkrétan megölik a börtönbe, és aztán ugye tehát ezt végig követjük, és ami nagyon érdekes ebben, hogy amúgy végig van egy olyan néhol kicsit szatirikusabb,
nagyon vicces könyv nagyon, egyébként a maga módján, igen, tehát nagyon jó humora van.
A családtagokról, ahogyan ír, és ez a családi szótár, nagyon fontos cím, hogy nagyon másképp jellemzi a családtagokat, és a családtagok közötti viszonyokat, mint amit más memoárokban is egyébként megszokhattunk, vagy más regényekben is, ahogyan mondjuk egy ilyen családi dinamika ki szokott bontakozni.
Igen, mert tök érdekes, nem tudom, neked mi volt az olvasás közbeni tapasztalatod, tehát én, ahogy ugye azért családi szótár, mert felidézi, hogy például most pont itt vannak előttem a jegyzeteim, és hogy az édesapjáról mondja egy ponton, hogy szigorúan ítélt, mindenkit lehülyézett, nála a hülye szinonimája a sükebóka volt. Vagy hogy a nagyanyám életem szerencsétlenségeként emlegette a pénze elvesztését, és így tovább, és ahogy a családtagokat a szavajárásukkal, vagy a különböző szituációkra alkalmazott szófordulataikkal jellemzi, ettől el tudtam képzelni a hangjukat, tehát megjelent egy hang a fejemben, megjelent, hogy vajon hogy mozoghatnak, milyen gesztusaik vannak, de fizimiskát nem nagyon tudtam hozzájuk társítani, csak az ilyen nem elsődleges vizuális jegyeiket, hogy mondjuk, hogy milyen járása van az édesapjának, vagy az anyukájának, ezeket nagyon is el tudtam képzelni. És tök érdekes, hogy ez, hogy mondjuk mi a szókészlete egy családnak, vagy mi a szavajárásuk, ez mennyire megváltoztatja azt, ahogy elképzeled őket. Általában ez ilyen hangsúlyozottan nem derül ki. Feltételezett, hogy az volt a szókészlete a családnak, ami aztán a könyvben megjelenik, de nem ezen szokott lenni a hangsúly. De
nagyon izgalmas, hogy egy idős korában írta meg, hogy ő abszolút ezeken keresztül emlékszik a családtagjaira. Tehát ez is annyira jó és fontos szerintem ebben a könyvben, hogy mennyivel több emléket őrzöl meg a gyerekkorodról, meg úgy visszamenőleg is az ilyen családi legendáriumon, meg ugye a szavajáráson, ugye ez végig kísérje az egészet, és a lezárása is gyakorlatilag a családi szótárnak, az pont ehhez kapcsolódik, és ez is annyira jó és különleges ebben a kötetben. És ugye persze itt visszajön az, hogy közben meg egy nagyon erős történelmi memoár is gyakorlatilag, ugye egy olyan időszakról, amiről vagy nem szeretnek beszélni emberek, vagy azért, mert túlságosan traumatikus, vagy mert nem nem alakult.
Ez nagyon megrázó volt, mikor azért arról beszélt, hogy Szemlé Tamást az ő szülei úgy gondolták, hogy mindenki hasonlóképpen vélekedik a fasizmusról, meg Mussolini felemelkedéséről, és amikor a saját baráti körükben megtapasztalták azt, hogy azért nem mindenki antifasiszta, és nem mindenki úgy látja ezt az egészet, mint ők, az rendesen összetörte őket. Tehát az megviselte őket, az egy veszteség volt, és nem is csodálom nyilvánvalóan, de hogy ez mennyire készületlenül érte őket, hogy nem mindenki azt a filmet nézte, amit ők azokban az időkben.
Igen, és ami ugye a másik aspektusa ennek az egésznek, hogy az egész, nem tudom, a fasizmusnak, hogy a családjukat mennyire szét, hát nem szétzilálta, de nyilván nem feltétlenül alakult volna így az, hogy mondjuk melyik országban, meg városban élnek, meg melyik időszakban bujkálnak, vagy kell bujkálniuk, vagy menekülnek, vagy nem tudom, kitelepítik őket, ugye mindegyiküket, persze mindegyiket érintette a második világháború.
Egyébként milyen érdekes, hogy oda lettek a Natalia Ginzburg, aki akkor már feleség és anya volt, oda a Brúzó környékére lett kitelepítve, ahonnan a Donatella di Pietrantonio származik, aki a visszaadott lányt, igen, meg a halásznegyedet írta, meg az anyáma folyót, úgyhogy azt mondják, az egy ilyen nagyon érdekes része Olaszországnak, mert már nem észak és az északi jólét, de nem is Róma és a Dolce Vita, nem is ez a kicsit kaotikus nápolyi dél, ami ugye a Ferrante regényekből kikerül. Ráadásul vulkán közelében van, azt hiszem ott ment át a front egyébként, mikor elhagyták Olaszországot a harcoló alakulatok, valahogy így emlékszem rá, és nagyon, nagyon sok férfi ment el onnan, mert nagy volt a szegénység, tehát egy nagyon erősen női közeg volt már a háború után, mert a férfiak elhagyták azt a régiót, és elmentek, főleg Németországba, meg hát gondolom volt, aki északra ment, dolgozni, meg pénzt keresni, és a férjek, meg a fiú testvérek, azok egy idő után eltűnnek az elbeszélésekből azokon a környékeken, vagy azon a környéken, mert egyszerűen nem vettek részt a mindennapi életben.
És az az érdekes, hogy egy ennyire nyilván traumatikus élmény mégis milyen szép élményként tud megmaradni.
Mert őt az összetartást tapasztalta hogy vigyáztak egymásra. Igen.
Sokan, ugye ez az utolszóból derül ki, azt hiszem, hogy sokan a Ginzburgnak a szemére vetették, hogy túlságosan derűsen is, és kevéssé fájdalmasan ír erről az időszakról. Uh-huh. Ugye erre írt, hogy ő már egy másik visszaemlékezésében ezt megtette. Ezt most csak azért említem meg, hogyha valakinek pont ez az aggodalma, hogy túlságosan fájdalmas és nyers és kíméletlen lesz mondjuk Ginzburg ezekkel ezekkel az eseményekkel, vagy ahogyan ezekről ír, egyáltalán nem ez a hangulat.
Hát meg a nézőpont más. Nem, nagyon nem mindegy azért, hogy honnan beszélsz a háborúról, és sose felejtsük el, hogy miközben milliónyi tragédiája van egy háborúnak, és háborús övezetben élni, az persze, hogy szétveri a mindennapokat, de ahol mondjuk nem húzódik front, vagy nem a közvetlen közeledben zajlik a háború, ott viszont beáll egy ilyen fura kettősség, hogy közben neked meg telnek a hétköznapok, amiket érzel mondjuk abból, hogy egyszer csak jegyre lehet kenyeret venni, meg kijárási tilalom van, meg nem tudom, de hogy neki közben telt a családi élet, és ő elsősorban a családjáról beszéltető, nem egy háborús krónikásnak szegődik el ebben a könyvben.
Igen. És egy nagyon intim kép, amúgy, amit megkapunk tényleg így a mindennapokról.
És olyan szomorkás, tehát hogy már valahogy az elején benne van, hogy amiről beszél az elmúlt, és azok az emberek már nincsenek. És...
Igen. De pont ebből a szemből is nagyon izgalmas szerintem lenyomata ennek a kornak, pont ezzel a különleges, nem tudom, verbális fókuszú, és nem a képi, a képekre reflektáló, meg hát abból a szemből is nagyon izgalmas egyébként, hogyha valaki mondjuk kíváncsi pont erre az értelmiségi közegre, ugye ebből az időszakból, ugye az Einaudi kiadónál dolgozott Ginzburg is, ugye ez egy nagyon-nagyon
ez
fontos
Olaszország
kiadó Olaszországban.
Ez egyik legjelentő, hanem a legjelentősebb kiadójuk, igen.
Valahogy vannak benne ilyen típusú, ilyen kis háttér információk is, és persze nagyon-nagyon sokat megtudunk tényleg arról, hogy milyen volt egy értelmiségi családnak akkoriban a század első felében gyakorlatilag az élete.
Meg ezek a határvonalak, tudod, hogy értelmiségi család sokat nélkülöznek, mert azért az kiderül, hogy nem vetette fel őket a pénz feltétlenül.
Hát elszegényedtek. Tehát ugye pont van egy ilyen lecsúszás.
De hogy az meg még megvan, hogy van bejárónő, meg aki varrónő, akihez lehet járni, és hozzájuk az anyukája ragaszkodik is, tehát mikor Igen. már nem náluk lakik a hölgy, aki a háztartási ügyeket intézte, Igen. még akkor is eljár hozzá zsörtölődni. Már összenőttek az életük során.
Hát igen, ugye itt azért is teljesen különböző szintekről beszélünk, hogy mit jelent. Tehát, hogy azért van egy ilyen minimum szint, ami alá nem mennek le a társadalmi helyzetet tekintve, azzal együtt is, hogy folyamatosan van egy ilyen szegényedés, hogy kisebb lakásba, vagy rosszabb környékre költöznek, vagy nyilván bujkálni, nagyon sok családtagnál jön be a képbe az, hogy bujkálnak a
Egyébként ez több ilyen olasz regényben, ami mondjuk a, hát mondjuk legyen már világháború utáni időkben, de hogy olyan családokban, akik nem nemesi, meg nem vagyonos családok, tehát azt mondanád, hogy teljesen hétköznapi foglalkozást tűző és életet élő familiák, hogy ez alap, hogy van bejárónő, uh-huh. meg alap, hogy van konyhai Igen. segítség, és a házasszonya az legeslegvégső esetben megy el dolgozni, vagy vállal ilyen otthoni kis fusikat, uh-huh. hogy var, vasal, nem tudom, ilyeneket csinál, és a bejárónő, meg a konyhalány az ilyen tök alap, hogy van a Igen. családban, Igen. és nem is tudom, ezt nyilván, aki az olasz történelmet és irodalmat alaposabban ismeri, az meg tudja mondani, hol jön el, ahol így tömegesen munkába álltak a nők, és már nem volt alap, hogy van háztartási személyzet.
De hogy... valószínűleg a második világháború után egyébként azt hiszem az volt, szerintem az lett egy ilyen választó vonal ebben, amikor már tényleg nem férheted bele.
Én szerintem ott fokozatosan szorult ki, igen, mert még az 50-es évek uh-huh. elején azért inkább előfordult, de igen, valószínűleg ott szorult ki, ahogy ott is egyre inkább belekényszerítette őket az élet abba, hogy ezt akkor mindenki saját hatáskörében fogja menedzselni.
A porszívó feltalálásával.
Igen.